nagyon magas, 67% feletti részvételi arány mellett zajlott le tegnap a francia parlamenti választások második fordulója. Az eredményeket fogjuk elemezni. Itt van velünk a telefonvonalban Sós Eszter Petronella, Franciaország szakértő. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Hát már is van komoly politikai felfordulás, földrengés a francia elnök, a francia parlamenti választások második fordulójának végeredménye után, ugyanis Gabriel Attal francia miniszterelnök benyújtotta lemondását. Összességében, ugye ő Emmanuel Macron pártjába tartozott, összességében az elnöki palota hogyan vélekedhet, hogyan viszonyulhat ez a választási eredményhez, hiszen mondhatjuk, hogy a legrosszabb, számukra legrosszabb forgatókönyvet elkerülték, a nemzeti tömörülés csak a harmadik helyen végzett a második fordulóban, tehát azért mégsem Macronék nyertek, hanem a baloldali összefogás, a baloldali szövetség.
De lehetett volna ez még rosszabb is Macronéknak, hogyha a mandátum számuk a szövetségeseikkel együtt száz alá szorul, és azért innen indultunk, tehát az első mandátumbecslések ezt nem zárták ki. Hát ehhez képest ez a 150 körüli mandátumszám, ez tulajdonképpen egy tisztes helytállás, ha ezzel együtt is természetesen nagy vereség, hiszen 250 körüli mandátumszámról mentek le. Tehát van egyfajta elégedettség, vagy legalábbis ezt szivárogtatják. Másik oldalról persze Emmanuel Macron hatalmat fog veszíteni, hiszen nagyon nehéz lesz kormányozni, nincsen olyan tömb, amely egyedül tudna kormányt alakítani, mindig meg kell egyezni, elképzelhető egy instabilitás, és hát valójában nem tudjuk, hogy milyen kormány fog alakulni, és hát annak függvényében, hogy milyen kormány alakul, lehet Emmanuel Macronnak kicsit csökkenő hatalma, vagy nagyon csökkenő hatalma.
Együttműködési kényszer lesz, de az jó hír Macronék számára, hogy ez az együttműködési kényszer inkább a baloldali szövetséggel áll fent, és nem Löpenékkel?
Nem biztos, hogy a baloldali szövetséggel áll fenn, és mindjárt mondom, hogy mire gondolok. Ugye ez a baloldali szövetség áll a radikálisokból, a szocialistákból, a zöldekből, a kommunistákból, és el tudok képzelni egy olyan forgatókönyvet, amikor Macronékhez megpróbálják szétszedni, leválasztani a radikálisokat, a lázadó Franciaországot és a szocialistákkal, a zöldekkel, másokkal, illetve a jobb oldalon a republikánusokkal megegyezni, csak hát az a helyzet, hogy ez egy komoly politikai munkát igényel. Ennek a szövetségnek a szétszedése és a republikánusok a jobb oldalon egyelőre nem mutatnak különösebb hajlandóságot a koalíciózásra.
A következő időszakban a francia kormányzóságnak vagy kormányozhatóságnak a kérdése tehát mennyire fog, vagy mennyire recsenhet meg, roppanhat meg? Itt, hogyha azt nézzük, hogy a törvényhozás kezében milyen jogok vannak, és az elnöki hatalom kezében milyen jogok vannak, akkor mi fog elsősorban változni, vagy milyen területen várható változás?
A hatalmi centrum egészen biztosan még inkább a nemzetgyűlés lesz. Az előző nemzetgyűlés esetén is azt mondtuk, hogy az Élizé és a kormány felől megy át oda a hatalom, de ez most még inkább így lesz, hiszen nincsen tiszta többség, sokkal többet kell tárgyalni. Az, hogy mennyit, és hogy Emmanuel Macron, hát mennyire nehéz helyzetben lesz, még egyszer mondom, attól függ, hogy egy olyan kormányt tud kinevezni, amiben, vagy ami mögött ott van az ő pártja, ami esetleg egy technokrata kormány, mert akkor az akaratát sokkal könnyebben át tudja verni a kormányzaton, ami mondjuk a rendeleti jogkör szempontjából nagyon nem mindegy, vagy akár a külpolitika, védelempolitika szempontjából kevésbé zavar be a kormány ilyenkor az elnök számára, de hát például a költségvetési kérdésekben, tehát hogy mondjam, a legalapvetőbbet, a legnagyobbat, a legfontosabbat, egészen egyszerűen Macronnak mostantól tárgyalnia kell szinte mindenkivel, hiszen 158 képviselővel egyszerűen lehetetlen költségvetést elfogadni, ahhoz 289 kell, ez pedig senkinek nem áll rendelkezésre.
Franciaországgal szemben túlzott deficiteljárás is indult. Ebben a tekintetben a következő időszakban a francia kormány, a francia fiskális politika mennyire lehet bőkezű, vagy éppen a kompromisszum kényszer miatt talán pont, hogy visszább vehetik majd a kiadásokat, hogy látja ezt a kérdéskört?
Hogyha azt nézem, hogy az ellenzékek gazdaságpolitikai programja milyen, akkor az nem a megszorítások, nem a szigor felé mutat, hanem inkább a bőkezűség felé, ami azt jelenti, hogy ezekben a kérdésekben is nagyon-nagyon éles vitákra számítok, és politikai vitákra számítok, tehát ezek az ellenzékek nyilván élni fognak a lehetőséggel, és hát megpróbálják a centrumot, Macronékat támadni. Ha és amennyiben mondjuk egy politikai kormány alakul, egy baloldali politikai kormány, ezt a lehetőséget sem zárom ki, hiszen ezen a héten erre kísérlet fog történni, akkor pedig egy hát nagyon nehéz kormányzás lesz, hiszen valahogy össze kell illeszteni az értékrendbeli ideológiai szempontokat azzal a helyzettel, amit ön is említett, és ez egyébként, hogyha a nemzeti tömörülés került volna kormányra, akkor is fennállt volna, ott érződött is az egész kampányban, hogy hát keresik a megoldást erre az egyenletre. Ott egyébként egy költségvetési audit lett volna a politikai megoldás, a baloldal pedig inkább adóemelésekben gondolkodik, tehát a bevételek növelésében, azért, hogy a növekvő kiadásokat fedezni tudják.
Említettük, hogy lemondott a mindösszesen 6 hónapot pozícióban lévő Gabriel Attal miniszterelnök. Ki lehet az utódja, az új Népfront vezetője, Jean-Luc Mélenchon? Ő esetleg, vagy az ő neki az egyik jelöltje? Ki a legesélyesebb erre a pozícióra most?
Hát ez az, hogy nem tudjuk. Ugye Mélenchon egy nagyon megosztó személyiség, és még a saját szövetségesei is azt mondták a kampányban, hogy nem biztos, hogy neki kellene miniszterelnöknek lennie. Úgyhogy arra számítok, hogy a következő 1-2 napban a baloldal megpróbál egy jelöltet prezentálni, méghozzá olyat, akit Macron hajlandó is kinevezni. Tehát itt egy politikai szkander következik, ha tetszik, és hát a francia köztársasági elnök ebből a szempontból jobb pozícióban van, mint hát számíthattunk rá mondjuk a múlt héten, hiszen politikailag azt nem lehet róla elmondani, hogy hát mondjuk KO-val kiütötték a ringben, az, hogy kapott ütéseket, nem egyet, nem kettőt, és nagyon elfáradt, azt mondjuk igen, de mondjuk nem lehet arra hivatkozni, hogy semmilyen támogatottság nincs mögötte, tehát itt majd a politikai erőviszonyok is fognak ebben dönteni, de hát még egyszer nyilván a baloldalnak kell először egy jelölttel előállni, és én azt hiszem, hogy sem a szocialistáknak, sem a zöldeknek, akik ugye a leghangosabban mondták, hogy nem Mélenchonnak kellene lennie a jelöltnek, hát nem érdeke Jean-Luc Mélenchon mögé állni, úgyhogy hát kezdődik a casting.
Hát akkor ezek érdekes napok lesznek, viszont még mindenképpen beszéljünk a nemzeti tömörülésről, amely mondhatjuk, hogy elsőprő győzelmet aratott az első fordulóban, utána nagyon sok visszalépés történt az esélyesebb jelölt javára, az új Népfront és Emmanuel Macronék együttműködésében, annak érdekében, hogy megakadályozzák Marine Le Pen pártjának még nagyobb fokú előretörését. Ez így is alakult. A nemzeti tömörülés számíthatott azért egy ilyenfajta baloldali centrista együttműködésre velük szemben, számukra mennyire csalódás a mostani eredmény?
Nyilván az minden pártnak csalódás, hogyha nem azt az eredményt éri el, amire számíthatott, de hogyha megnézik a szavazatszámokat, akkor azért azt látják, hogy hát bőven 30% körül fölött vannak, tehát ez a típusú vezető pozíció megmaradt, itt valójában a választási rendszer jellegzetességeiből következik ez a nagy mandátum különbség. És hát a másik oldalról Marine Le Pennek 2027 lebeg a szeme előtt, és hát mit tud csinálni, ellenzékből tud építkezni. Ugye az az előnye megvan ennek a helyzetnek, hogy nem lesz megütve a nemzeti tömörülés továbbra sem kormányon, tehát egy ígéret marad, amit fel lehet mutatni, és ebből tud építkezni. És már a tegnap esti megnyilatkozásokban látszódott, hogy ebbe az erőteljes ellenzéki pozícióba helyezi magát a nemzeti tömörülés, szemben mindenki mással is, különösen szemben a lázadó Franciaországgal, tehát azért potenciál lehetőség is van ebben a helyzetben, és hát hogyha megnézzük, akkor azért az egy erősödés is, hiszen az előző nemzetgyűlésben 89 képviselőjük volt, most pedig 143 lesz. Tehát végül is abban az emelkedő tendenciában, amit most már hosszú-hosszú évek óta látunk, hogy mindig erősödik és nő ennek a pártnak a befolyása, tulajdonképpen hát ebbe a tendenciába ez most is beleilleszkedik. Az egy más kérdés, hogy persze minden pártnak fel kell dolgozni, hogy mondjuk egy hónappal ezelőtt még az volt a kérdés, hogy lesz abszolút többsége, most pedig hát mondjuk 150 fő körül van a nemzetgyűlésben.
És akkor Le Pen bejelentkezik az elnöki posztért, 2027, ekkor lesz a francia elnök választás?
Így van.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Feltéve.
Igen, tessék.
Feltéve, hogy semmi nem változik, és Emmanuel Macron kitölti a mandátumát, mert azért van egy ilyen forgatókönyv is. Kis valószínűséggel, de ezzel is számolni kell.
Köszönöm a beszélgetést. Sós Eszter Petronella, Franciaország szakértőt hallották. Minden jót kívánok, viszont hallásra.
Szép napot, viszont hallásra.
7 óra 54 perc van, amennyiben a francia belpolitika keszekusza helyzetéről szóló beszélgetést visszahallgatnák, azt megtetik a Trend FM podcast csatornáján. Zenével folytatjuk hamarosan, friss hírek 8 órakor.